Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, megosztja a Politikumot és élesen megosztja a szakmát is a Mercosur megállapodás. Miközben egyesek új export lehetőségeket és gazdasági növekedést várnak tőle, mások az európai termelők kiszolgáltatottságától és a verseny feltételeinek a felborulásától tartanak. A helyzet komolyságát nagyon jól mutatja, hogy az Európai Unió legnagyobb agrártermelő országában, Franciaországban hónapok óta zajlanak a gazdatüntetések, amelyek egyik fő célpontja éppen a Mercosur megállapodás. A demonstrálók szerint az egyezmény veszélyezteti a helyi gazdák megélhetését és az európai élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi normákat. A mai naprakészben a Mercosur megállapodás várható pozitív és negatív hatásairól, valamint az európai mezőgazdaságra jelentett kockázatairól beszélgetünk. Winkler Gyula európai parlamenti képviselő a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és köszönöm szépen a meghívást.
Képviselő úr,
még nincs késő boldog új évet is kívánni.
Önnek is boldog új évet. Képviselő úr, a Mercosur megállapodásról beszélünk, arról az egyezményről, amelyet hát 25 éve próbálnak tető alá hozni, és most úgy tűnik, hogy összejön a Mercosur országok és az Európai Unió között egy, hát talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy gigapaktumról beszélünk, amelynek van pozitív olvasata, és van negatív olvasata, lesznek kárvallottai ennek a megállapodásnak, az agrárium szereplői, ők azok, akik nem tűnnek boldognak. És kezdjük azzal, hogy mi az Európai Uniónak a mesterterve ezzel a megállapodással, és most itt koncentráljunk kizárólag a pozitív olvasatra, majd lesz szó a negatív olvasatról is. Miért jó ez az Európai Unió? Miért dolgozik 25 éve ezen? Ha jól emlékszem, valamikor 99-ben kezdődtek az első, a puhatolózó tárgyalások.
Úgy van, ezek a tárgyalások egy egészen más világban kezdődtek meg, hiszen emlékezzünk vissza azért, hogy 1999, 2000, 2001 egy teljesen más időszak volt a világkereskedelemben, a globalizáció csúcs idejéről beszélhetünk akkor a 2000-es évek elején, és arról, hogy tulajdonképpen volt egy olyan, hát mondjuk azt, hogy a nyugati világnak egy olyan külkereskedelmi berendezkedése, amely a szabályokra épülő külkereskedelemről szólt, a Nemzetközi Kereskedelmi Szervezetnek a szabályairól beszélünk itt elsősorban, és arról, hogy az Európai Unió jelentős külkereskedelmi szereplőként nem csak az érdekek mentén építette a külkereskedelmi vagy kereskedelem politikáját, hanem az értékek mentén is. Ez ma is úgy van. Miről beszélek? Nyilván, hogy akkor, amikor az emberi jogokra, a természetvédelemre, a klímaváltozás elleni fellépésre, most újabban ugye a párizsi szerződésre, amely a klímacélokat magába foglalja, és igyekezik a teljes világot mozgósítani, ez nem mindig és nem mindenkivel sikerül. Tehát akkor, amikor ezekről az értékekről beszélünk, ezek az Európai Unió alapértékei, és a világnak az értékei, a civilizált világnak legalábbis, akkor kiderül, hogy a kereskedelem politika az Európai Unió szempontjából mindig is egy olyan eszköz, amely segít az értékek védelmében, segít olyan irányban, hogy minél több ország, minél több demokrácia a világon ismerje el ezeket az értékeket, tartsa magáénak, és úgy kereskedjen, úgy építse a gazdasági kapcsolatokat az Európai Unióval és egymás között, hogy ezek az értékek meg vannak őrizve és mindig erősödnek. Na most ez a maihoz képest nyilvánvaló, hogy egy naív világnak tűnhet, hiszen ma azt látjuk, hogy itt már nem az szabályokra épülő világkereskedelemről, vagy egyáltalán geopolitikai viszonyról beszélhetünk, hanem az erőpolitika az, amely érvényesül. Ez elsősorban az Egyesült Államoknak a politikai váltása, az értékrendbeli váltása is bizonyos szempontból. Láthatjuk a tavaly év vége felé nyilvánosságra hozott nemzetvédelmi vagy biztonsági stratégiát, amely az Egyesült Államoknak az alapdoktrináját tulajdonképpen visszaviszi valahogy a 19. század vége felé, és ott az úgynevezett Monroe doktrinából kölcsönöz elemeket, átültetve ezeket a 21. századi valóságba. Picikét bonyolult dolgok, ezek arról volt szó, hogy a Mercosur egyezményről beszéljünk, de hát nyilván, hogy innen indultak a tárgyalások, viszont ezek a dolgok, az értékek, a globális szabályokra épülő világrend, ezek ma is fontosak az Európai Uniónak mindenképpen, akkor is, amikor látjuk, hogy a transatlanti partnerség inog, tehát az Egyesült Államokkal való partnerség inog. Én remélem, hogy megmenthető, de ugyanakkor azt látjuk mindannyian, hogy diverzifikálni kell, és meg kell keresni a világon a demokratikus partnereket, akikkel együtt meg lehet menteni a szabályokra épülő geopolitikai, kereskedelmi és gazdasági kapcsolatrendszer.
Nos, hát a globális dél felé való nyitásnak ez a pozitív olvasata, a negatív olvasata, tehát azt főként az agrárium szereplői lapozzák, ahogy itt korábban fogalmaztam, ők azok elsősorban, akik nem tűnnek boldognak. A Farm Europe-ban volt egy érdekes kijelentés a Mercosur egyezménnyel kapcsolatban, úgy fogalmaznak, hogy ez történelmi fordulópontot jelent, és a szerződés egyfajta ugrás az ismeretlenbe a mezőgazdaságnak és az élelmiszeriparnak, és egyáltalán nem lehet tudni, hogy ebből mi lesz, és hát vannak, akik ennél keményebben fogalmaznak, vagy ennél elnézést a kifejezésért vadabbakat állítanak, egyenesen azt, hogy az Európai Unió vezetői oda dobták az agráriumot az autógyártásért cserébe, és hát van, aki a német autógyártást emeli ki, és arra mutat rá. Most mi van ezzel az olvasattal?
Ez az olvasat tulajdonképpen számokra és realitásokra épül, tehát nyilvánvaló, hogy én, ha szabad idéznék, most persze parafrazálva egy háromszéki agrármérnöknek a hozzám intézett leveléből, azt mondja az agrármérnök úr, természetesen neveket nem fogok mondani, de azt mondja itt a mérnök úr, hogy képviselő úr írt nekem, nem elég a közgazdászokat meghallgatni, hiszen egészen biztosan, hogy az Európai Unió az érdekei mentén akarja megkötni a Mercosurral való egyezményt, de a közgazdászok mellett meg kell hallgatni az agrármérnököket is, meg kell hallgatni az agrárium képviselőit, és gondolni kell arra, hogy mit fog jelenteni a székelyföldi mezőgazdaságnak a Mercosur egyezmény és ennek hatása a mi mezőgazdaságunkra. Na most ez egy teljesen tárgyilagos vélemény, itt egy szakember ír, itt nem, hogy mondjam, nem indulatok, hanem tények tükröződnek ebből a levélből, ezért is gondoltam, hogy érdemes idézni belőle, és ezeket a tényeket figyelembe kell venni. Tehát a nemzetközi kereskedelemmel, ha mondhatok egy általános helyzetképet, a nemzetközi kereskedelemmel az a gond az Európai Unión belül, a 27 tagállam és a ugyanannyi gazdaság szintjén, hogy ha visszanézünk a Vietnámmal, a Kanadával, a Mexikóval megkötött egyezményekre, és elvégzünk egy elemzést, azt látjuk, hogy a nyereség az mindig bizonyos gazdaságokban lokalizálódik, ott, ahol erős az autóipar, ott, ahol erős a gépipar, ott, ahol erős a feldolgozóipar az Európai Unióban, és az egyezményeknek az ára, a hátrányos része, az mindig más gazdaságokban jelentkezik, de általában azokban, ahol valamivel kisebb a versenyképesség. És ezek mi vagyunk nagyon gyakran Közép- és Kelet-Európában. Tehát persze, hogy ecsetelni lehet a pozitívumokat, Romániában és Erdélyben elsősorban úgy jelennek ezek meg, hogy közvetlenül, mert hogyha a Brazíliával és Argentinával, a Mercosur két nagyobb gazdaságával való kereskedelmi számokat megnézzük, ott nem, nincsenek óriási számok, pár száz millió dollárról beszélünk évente, viszont ha a közvetlen hatást megnézzük az Európai Unióban, Románia a legnagyobb kereskedelmi partnere Németország, Németországnak a legnagyobb érdeke a Mercosur egyezmény, mert ők oda tudnak exportálni. Ezáltal a romániai cégek is, itt most legalább 6800-7000 olyan cégről beszélünk Romániában, amelyek Németországba exportálnak, be vannak épülve a beszállító láncokba. Most, hogy legyen autóipar, vegyipar, feldolgozóipar, egyebek. Na de mi lesz a mezőgazdasággal? Itt mi kidolgoztunk, illetve egészen pontosan az Európai Bizottság javasolt egy vétzáradékot. Ez a vétzáradék az érzékeny termékeknek a kereskedelmét, illetve a szektorát, az ágazatát kívánja megvédeni. Mondom az érzékeny termékeket, a marhahús, csirke, szója, cukor, rizs és etanol. Most az etanol valószínűleg, hogy nem Romániára hivatkozik elsősorban, vagy annál kevésbé Erdélyre, a rizs sem, de a többi az nekünk is érzékeny termék. A vétzáradéknak a műszaki tartalma elég bonyolult, most nem mennék ebbe bele, viszont az látszik a mezőgazdasági termelők szervezeteinek a véleményéből, hogy ez a vétzáradék nem elég erős, illetve nem bíznak abban, hogy gyorsan fog működni a vétzáradékban tartalmazott intézkedéseknek az alkalmazása. Ezért egy kicsit tovább kell menni, most valóban az Európai Tanács, tehát a tagállamok megszavazták a Mercosur szerződésnek az aláírását, úgy látszik, hogy a hétvégén fog az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen Dél-Amerikába utazni az aláírás miatt, viszont ez az aláírás még nem jelent nagyon sokat az Európai Parlament szavazata nélkül. Az Európai Parlamentben fogunk szavazni, nincs még dátum erre a szavazásra, de a következő hetekben meg fog történni, és addig nyilván az NMDS is, mi is ki kell dolgozzuk a politikai álláspontunkat, amely nyilván, hogy nem Brüsszelben a két európai parlamenti képviselő döntése, hanem az NMDS szakmai és politikai döntése kell, hogy legyen, hiszen a mérleg egyelőre nem billen a mi közösségünk szempontjából igazán se az egyik, se a másik oldalra látványosan. Tehát döntést kell hozzunk, és mint mindig a mi közösségünknek a legjobb érdekét kell tartsuk szem előtt, amikor döntést hozunk.
És mi van azzal az olvasattal, képviselő úr, hogy egy úgynevezett nagyobb jó érdekében most egy rövid időre össze kell szorítanunk a fogunkat. Itt arra célzok, hogy a román mezőgazdaság, erdélyi mezőgazdaság, és nem csak, itt csupán rövid távon szenved veszteségeket egy olyan megállapodás miatt, amelyet az Európai Uniónak a hosszú távú geopolitikai, illetve hát iparpolitikai előnyeivel járhat. Tehát itt beszéltünk, vagy fontos hangsúlyozni azt, hogy a Mercosur országokkal kötött egyezmény az nem csak az agráriumra vonatkozik, hanem számos más területre, és ezért talán a mezőgazdaság rövid távon veszteségeket szenved el, de majd sikerül felállni annál is inkább, mert az Európai Bizottság 45 milliárd eurós támogatást ígér a gazdáknak.
Igen, ez egy előrehozott támogatás, a 45 milliárd euró, amelyet már 2028-tól felhasználhatnának a gazdák. Itt a szépséghiba csak az, hogy nem tudjuk egyelőre legalábbis, hogy néz ki a következő közös agrárpolitika, tehát a 2028 utáni közös agrárpolitika. Teljesen nyilvánvalóan mondom azt, hogy veszélyben van jelen pillanatban, tehát nem tudjuk, hogy néz ki a költségvetés, nem bízunk egyelőre azokban a kijelentésekben, amelyek inkább szóbeli politikai nyilatkozatok, mert hogy egy biztosíték azt jelenti, hogy létezik egy leírt és támogatott szöveg arról, hogy 2028 után is megmarad önálló jogi szerződés, személyiséggel, ha úgy tetszik, a közös agrárpolitika, és a két pillér, a területalapú támogatások és a vidékfejlesztés. Tehát addig, amíg ez még nem biztos, ez még a következő vitáknak a tárgya, addig hát forgatókönyveket lehet fölépíteni, de biztosat nem tudunk a jövőről. A második történet, ami arról szól, hogy esetleg most kicsi baj lenne a mezőgazdaságban, és aztán majd minden jó lesz, ez sem teljesen pontos, tehát azok, akik ilyen forgatókönyveket dolgoznak ki, azok elfelejtik azt, hogy hát a kereskedelmi egyezmények azért nem egyik napról a másikra fejtik ki a hatásukat a gazdaságban, a kereskedelemben, nincs azonnali hatás. Érdemes megtekinteni a két, hát valamivel frissebb szabadkereskedelmi egyezményt, amelyet az Európai Unió megkötött, 2019-ben a vietnámi, illetve 2016-ban a kanadai egyezmény, és ha megnézzük a romániai kereskedelmi számokat, akkor azt látjuk, hogy sem látványos előnyt, sem nagy hátrányt nem tudunk jelezni ezekből a szabadkereskedelmi egyezményekből Románia számára. Ebből talán az a konklúzió vonható le, hogy itt nem azonnali, tehát nem 2027-ről vagy 2028-ról beszélünk, hanem egy picit hosszabb távon. És akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet a Mercosurral, tulajdonképpen milyen hátrányt hozhatna. Hát itt az általános képet kell megfogalmazni, és pedig azt, hogy nagyobb bajuk van a gazdáknak jelen pillanatban, például a 2026-os mezőgazdasági évben, a magas üzemanyagárakkal, a magas vegyszerárakkal, a rengeteg bürokráciával, amely valamennyire csökkent, de még nem elegendő módon, az úgynevezett kondicionalitás rendszerrel, amely a zöldítési rendszernek a része, tehát a hírhet zöld megállapodásnak a része, amelyet a gazdák nyakába toltunk természetvédelmi elvárásokkal, klímaváltozás elleni elvárásokkal, úgy, hogy többet kérünk a gazdáktól, és kevesebb, illetve nem fizetjük meg a plusz elvárásokat. Na most ilyen kontextusban a habatottán az, hogyha még a Mercosurból jövő hátrányok is ütik a gazdákat, ezt az álláspontot el kell fogadni, ez egy jogos álláspont, és nyilván ilyen körülmények között az lenne jó, hogyha az alapterheket tudnánk csökkenteni, mert hogyha nem lenne az ukrajnai egyezmény, hogyha nem lenne a zöld megállapodás, hogyha nem lenne akkor a bürokrácia, hogyha nem lenne sokkal szigorúbb az Európai Unióban alkalmazott termelési rendszer, mint amilyen a dél-amerikai, akkor egy más helyzetről beszélhetnénk. Ezért annyira bonyolult, és ezért jogos, tehát megindokolható gazdasági szempontból, kereskedelmi szempontból mindkét álláspont az is, amikor azt mondom, hogy az Európai Uniónak abszolút szüksége van a Mercosur egyezményre, és hogy egy erős Európa az nekünk is, Erdélynek is jó, most az erőset azt a gazdasági kereskedelmi szempontból fogalmaztam meg, de annak az álláspontnak is életjogosultsága van, vagy az az álláspont is indokolt, amikor azt mondom, hogy ha a közösségünk veszélybe kerül, akkor nem szabad kísérletezni. És a politikai döntést a mi viselkedésünkről úgy kell meghozni, hogy az jó legyen mindenkinek. Persze ez azért nehéz, mert hogy az erdélyi magyar társadalomnak a része úgy a fogyasztó, mind a termelő, úgy a városi lakó, mind a vidéki lakó, úgy a fiatal, mint az idősebb, úgy az ipari vagy korszerű technológiákban dolgozó ember, mind a mezőgazdasági termelő, és akkor meg kell találni azt a döntést, amely jó legyen mindenki számára, és amely ne kivételezzen az egyik szakmai vagy társadalmi kategóriával szemben a másikkal.
Winkler Gyula európai parlamenti képviselő a mai napra kész vendége. A Mercosur egyezmény kapcsán beszélgetünk, egy olyan megállapodásról van szó, amelyet 25 éve próbálnak tető alá hozni, egy gigapaktum az Európai Unió és a globális dél országai között, Brazília, Paraguay, Uruguay, Argentína. Képviselő úr, jól értem, hogy a fő aggály az tulajdonképpen a gazdaszervezetek részéről az uniónak a hát jobb szó hiány a farizeus hozzáállása. Most ugye nagyon sokat beszéltünk arról, hogy az rium az a végletekig szabályozva van, kezdve attól, hogy a sertéseknek játszási lehetőséget kell biztosítani, megvannak a leülési szabályok, szokás mondani, hogy az uborkának a görbülete is szabályozva van. Most viszont kötnek egy kereskedelmi szerződést egy olyan régióval, amely a szabályok helyett a hatékonyságra épít, és hogy attól tartanak a gazdák, hogy ők emiatt kerülnek hátrányba.
Igen, igen, ez egy jó megfogalmazás. Nyilván, hogy műszaki, vagy nem műszaki, hanem technikai szempontból bonyolult megállapodásról van szó. A dolog lényege talán oda egyszerűsíthető le, hogy biztosítható-e a kölcsönösség. A kölcsönösség azt jelenti, hogy azokat a termékeket, amelyeket az Európai Unióba akarom importálni, azokat ugyanolyan szabályok betartásával kell előállítani, mint amelyek az Európai Unióban érvényesek. Ez érvényes ugye a hormon kezelésre, a GMO, tehát a genetikailag módosított termékekre, és a vegyszer használatra, az antibiotikum használatra, stb. Tehát létezik-e, van-e kölcsönösség? Ez az egyik kérdés. A második kérdés az, hogy ha igen, akkor ez ellenőrizhető-e, vagy sem. Tehát itt tulajdonképpen erről van szó, hogyha megnézzük azt, hogy milyen mennyiségekről beszélünk, akkor teljesen világos, hogy a mennyiségek azok nagyon-nagyon elenyészőek. 1,5%-a az Európai Unió éves termelésének a baromfi esetében, 1,3 körülbelül a marhahús esetében, és valami 0,5% alatt a sertés. Tehát nyilván, hogy itt olyan dimenzióról beszélünk, amely nem kellene a piacot megzavarja, csak hogy ezt valahogy el is kéne higgyék nekünk a gazdaszervezetek, akik jelen pillanatban nem hisznek az Európai Unió kereskedelmi tárgyalóiban. Számokat így rádióban nem tudunk igazából megbeszélni, mert én nem hiszem, hogy a hallgató számára jelentős az, hogyha elkezdünk itt beszélni arról, hogy 99 ezer tonna marha hús az Európai Unió szintjén, ez sok vagy kevés? Hát nagyon kevés, csak hogy ezt mondom, el is kell hitetni. És akkor, amikor az elmúlt években a tapasztalat rossz, mert hogy a gazdák állandóan, és a gazdaszervezetek állandóan egy harci állapotban voltak. Harci állapotban voltak a zöld megállapodással szemben. Utána harci állapotba kerültek az ukrajnai termék dömping esetében. Utána harci készültségbe kerültek, mert kiderült, hogy az Európai Bizottság meg akarja szüntetni a közös agrárpolitikát önálló politikaként 2028 után. Most pedig nyilván készenlétbe kerülnek, mert hogy itt van a Mercosur, amelytől ők negatív hatást számítottak ki, vagy negatív hatással számolnak. Ez egy kicsit sok ez a teher a gazdatársadalomra, és még egy dolgot, egy kicsit lehet, hogy filozófiai jellegű dolog, de ezt a gazdaságban a szakértők ezt mérni szokták, és pedig az, hogy a gazdaságban az optimizmus, a gazdasági optimizmus, az, vagy a pessimizmus, az önbetöltő szerepet tud eljátszani a gazdasági folyamatokban. Tehát, hogyha minden menedzser, minden cég tulajdonos optimistán tekint a jövőre, a következő 2-3 esztendőre, akkor lehet, hogy ez az optimizmus hozzájárul a felívelő ciklushoz. Hogyha ugyanezek a menedzserek, vezetők negatívan tekintenek a jövőre, pessimizmussal, akkor valószínűleg, hogy ez a pessimizmus hozzájárul egy lejtő gazdasági ciklus megerősítéséhez.
Érdekes, amit ön itt említett, annak kapcsán, hogy harckészültségben vannak, vagy harci üzemmódban vannak az európai gazdák. Itt nem csak az erdélyiekről, romániaiakról beszélünk, láthatjuk a hírügynökségi jelentésekből, hogy Európa szerte gazdatüntetések zajlottak az elmúlt időszakban, nem csak a Mercosur miatt, itt láttunk már Brüsszel utcáira kiöntött krumplit, meg tejet, meg és még sorolhatnám, de hogy felvethető a kérdés, hogy itt nincs-e túlságosan átpolitizálva ez a téma, és ha most visszatérünk Romániára, akkor látjuk, hogy hogyan ugrott rá a Mercosur megállapodásra az AUR, illetve hogyan próbálja a szociáldemokrata párt is hát saját önös politikai érdekeit érvényesíteni, meg kihasználni, mondván, hogy ő az, aki a gazdák mellé áll, és megvédi az Európai Uniós gazdákat, a romániai gazdákat a csúnya brüsszeli bürokratáktól. Tehát kérdés röviden akkor, hogy nincs-e túlságosan átpolitizálva ez a kérdés?
De igen, teljesen át van politizálva, de ez egyrészt érthető. Most azért nézzük meg egy picit Franciaországot, ahol 15-20 éve teljesen 100%-osan a politikai osztály jobboldaltól baloldalig a Mercosur egyezmény ellen helyezkedik el és foglal állást. Ezért is ugye Franciaország nem szavazta meg akármennyi tárgyalás után végül a tanácsban, tehát a francia külügyminiszter nem szavazta meg a Mercosur megállapodást. Az, hogy át van politizálva, az egy pár területre, vagy egy pár okozatra tudható le. Elsősorban a mezőgazdaság és az európai életmód kéz a kézben járnak. Én gondolom, hogy az úgynevezett európai életmódot nem lehet anélkül megérteni, hogy ne gondoljunk arra, hogy mit jelent számunkra a vidék, a táj, az egészséges környezet, az élelmiszerbiztonság, mert hogy nem mindegy, ugye, hogy az amerikai élelmiszer exportokat sem szívesen látta volna az Európai Unió. Emlékezzünk vissza a 2015, tehát a 10 évvel ezelőtti EU Egyesült Államok tárgyalásra és a híres klorinált csirke, klorral tisztított csirke, vagy a hormon kezelt marha esetére. Tehát nekünk a vidék szimbolikus, a mezőgazdaság szimbolikus értékkel is, nem csak gazdasági értékkel jelentkezik. Nekünk is erdélyi magyaroknak tulajdonképpen, hogyha azt mondom, hogy az erdélyi magyar életmód, akkor nyilvánvaló, hogy a hagyományok, az erdélyi táj, az erdélyi életmód fogalmához hozzátartozik a mezőgazdaság, a kistermelő, az egészséges életmód, a még egyszer élelmezés biztonság, amit mi egy különleges európai, egyedi európai módon értelmezünk. Persze, hogy a politikának az ellentéteknek az élesítésének az idejében élünk, mert sajnos nem egy konszenzusos politikai állapotban, inkább egy harcra kész politikai állapotban vagyunk állandóan. A baj az, hogy itt Romániában nem zajlottak le azok a viták, azok a közviták. Most én tudom, hogy mi decemberben is beszéltünk a Marosvásárhelyi Rádióban, próbáltunk beszélni és információt megosztani a hallgatókkal a Mercosur egyezményről, de ez messze nem elég. Itt, hogyha a mezőgazdasági minisztériumnak Bukarestben van egy álláspontja, akkor azt az álláspontot egyrészt mindenkinek tudni kellett volna, másrészt meg kellett volna beszélni úgy a közbeszédben valamennyire, mint a politikai szinten. Nyilván, hogy valószínűleg, hogy nem vagyok én tagja a koalíciós tárgyaló csoportnak, de valószínűleg, hogy a koalíciónak, a kormányzati koalíciónak is kellett volna valamilyen döntést hozni a szavazat előtt, hogy ne ez a belháborús állapot uralkodjon el hirtelen az új év után, akkor, amikor kiderült a szavazás, és nyilvánvaló, hogy akkor, amikor tulajdonképpen nincs elegendő információ, akkor még arról is lehet vitatkozni, hogy december 16-án miről szavazott az Európai Parlament. Akkor, amikor mi a vétzáradékról szavaztunk, tehát a gazdák érdekeit próbáltuk megvédeni minél keményebb intézkedésekkel, akkor, amikor ott a módosító indítványokat jómagam nyújtottam be a Kereskedelmi Bizottságban Daniel Buda kollégámmal, aki a Mezőgazdasági Bizottságnak az egyik alelnöke. Tehát szerepünk volt ebben az egész történetben, de ma még azt is bizonyítgatni kell, hogy nem a Mercosur egyezményről szavazott az Európai Parlament december 16-án, hanem a Mercosur egyezmény függelékeként szereplő mezőgazdasági védzáradékról. Tehát egy áldatlan állapot van kialakítva, vagy alakult ki, amely tulajdonképpen arról szól, hogy nem kezdtük el idejében tájékoztatni a társadalom minden részét arról, hogy mi a plusz, mi a mínusz, és mit is jelent a Mercosur egyezmény Románia számára, és az Európai Unió számára általában.
Hát, hogyha innen nézzük, akkor igaza van a Szociáldemokrata Pártnak, amely a romániai gazdák érdekeinek az elárulásával vádolta meg a külügyminisztert? Mert hogy a külügyminiszter volt, aki a Coreperben, tehát az Európai Unió állandó képviselőinek a bizottságában szavazott a Mercosurról, és jóvá hagyta ezt. Tehát, hogy nem a mezőgazdasági miniszter, tehát ezt is tisztázzuk, hogy mivel nem csak mezőgazdaságról szól ez a megállapodás, ezért a külügyminiszter volt ott, és neki volt mandátuma.
Nem azért volt ott a külügyminiszter, hanem azért volt ott a külügyminiszter, mert a Coreperben a külügyminiszter képviseli az országot, és neki kell, illetve egészen pontosan a nagykövetnek kell szavazni, az Európai Uniós brüsszeli nagykövetnek. Nincs igaza a PSZD-nek akkor, amikor a koalícióban partnerként állandóan az ellenzéki szerepet játssza el. Tehát a PSZD politikusai most úgy Brüsszelből, mint otthonról elkezdik azokat a helyzeteket keresgetni, és azokról beszélni csak, amelyek az egyik politikai partnert hátrányos helyzetbe tudják hozni, nevezetesen az USZR-t, a Mentsetek meg Romániát szövetséget. Hát ez azért nem igazán jó, lehet, hogy nekik igazuk van. Persze, hogy figyelembe kellett volna venni a mezőgazdasági miniszternek a nem aláírását, tehát ő nem írta alá azt a jelentést, amely a kormányban mozgolódott. Viszont én azt hiszem, hogy sokkal kisebb horderejű kérdésekben a koalíció hozott döntést. Most egy ilyen döntés, illetve egy ilyen elemzés nem volt, tudomásom szerint legalábbis, ezt látom a hidegben, a koalíció, a politikai koalícióban, tehát az, hogy belülről támadni az egyik vagy a másik partnert, ez azért nem jó, mert tulajdonképpen ez hozzájárul ahhoz a politikától való elforduláshoz, amelyet láthatunk a közösség vagy az emberek nagy részében. Tehát egész egyszerűen azért én nem hiszem, hogy nem kellene komolyabban venni az embereket, komolyabban venni a közösséget, komolyabban venni azt, hogy milyen üzeneteket lehet megfogalmazni, hiszen attól, hogy valaki nem követi a Mercosur egyezménynek a tartalmát és a brüsszeli törvényhozási útját, attól még nem jelenti azt, hogy bármilyen állítással be lehet csapni az embereket. Tehát én azt hiszem, hogy sokkal több őszintességre lenne szükség, tárgyilagosságra, nyugalomra, hiszen most mi nem készülünk, Romániában tudomásom szerint nem készülünk választásokra. Tehát itt arra kellene koncentrálni, gondolom én, hogy egy nyugodtabb politikai légkört teremtsünk meg az itthoni, a romániai politikában, és hogy koncentráljunk arra a rengeteg Európai Uniós alapra, amelyet föl lehet használni 2026-ban. 2026 rekord év lehet a mindenkori Európai Uniós szereplésünk, Romániának a mindenkori Európai Uniós szereplésének a rekord esztendeje lehetne 2026 a lehívott és felhasznált Európai Uniós alapok szempontjából, hogyha ezt a politikai koalíció is nem belhacra használja, mint ahogy a PSZD állandóan ilyen belső vitákat pattant ki, mert látjuk, hogy a PSZD szakosodott arra, hogy belső vitákat pattantson ki, hanem most ebben az egy esztendőben a gazdasági ügyeknek a megoldására, a költségvetési deficitnek a lefaragására és az Európai Uniós alapoknak a felhasználására koncentrálnának a politikai pártok a koalíción belül.
Képviselő úr, milyen konkrét stratégiát lát ön a román mezőgazdaság számára, és akkor is ismét visszatérünk hangsúlyosan a Mercosur megállapodáshoz, tehát a román mezőgazdászok, erdélyi agrárium képviselőjelölt milyen konkrét stratégiát lát ön az elkövetkezendő időszakban, hogy itt árversenyben kell maradni, vagy inkább minőségi, földrajzi jelölésű termékek irányába kell elmozdulni. Itt beszéltünk arról, hogy attól tartanak a gazdák, hogy a Mercosur országokból érkező olcsóbb termékek lenyomják az övéiket.
Most én nem vagyok mezőgazdasági szakember, hanem én közgazdászként követem ezeket a történéseket. Nem hiszem, hogy én vagyok az a legjobb, aki a következő időszak stratégiáit kell megfogalmazzam a mezőgazdaságban. Vannak erre szakemberek, viszont egy pár dolgot világosan látok. Azt látom, hogy a versenyképességet azt emelni kell, és a versenyképesség emelésének az egyik legfontosabb útja az Európai Uniós alapok felhasználása. Azt látom, hogy a gazdaszervezetek és az önkormányzatok között nagyon fontos a jó együttműködés, mert hogy a mezőgazdasági versenyképesség az nem csak a mezőgazdasági vagy a közös agrárpolitikai programoktól függ, tehát nem csak a vidékfejlesztés, illetve a területalapú kifizetések a forrásai a mezőgazdasági versenyképességnek. Gondoljunk itt egy egyszerű dologra, az infrastruktúrára. Tehát, hogyha az önkormányzat helyi szinten sikeres az infrastruktúra fejlesztésben, az nyilván, hogy segíti a mezőgazdaságot. Hogyha meg tudjuk menteni például a vidékfejlesztési programokat, a LIDER típusú programokat, és ilyen programból tudunk helyi fejlesztéseket létrehozni, hogyha meg tudjuk erősíteni a szövetkezeti formákat, a társulási formákat, és például a tárolási tevékenységekre tudunk európai uniós alapokat szerezni, itt az önkormányzatoknak is szerepük van, akkor nyilván, hogy a mezőgazdasági terméket nem akkor kell eladni a betakarításkor, amikor valószínűleg, hogy az ár kedvezőtlen, hanem akkor, amikor ugye szakszerű tárolás után, akkor, amikor a piac legjobban fizet arra az illető termékre. Tehát én gondolom, hogy és nyilvánvaló, hogy folytatni kell a telekelési folyamatokat, nem mindenhol vannak ezek befejezve. Itt ezt az Európai Unió pénzéből kellene csinálni, mert hogy egy drága tevékenységről van szó. Tehát rengeteg olyan dolog van, de még egyszer mondom, én nem szeretnék itt tovább menni ennek a kérdésnek a mentén, mert valójában én nem vagyok mezőgazdasági szakember.
Összegezzünk akkor zárszóként, képviselő úr, a Mercosur egyezményről, Mercosur megállapodásról beszélünk, amellyel kapcsolatban az Európai Uniós döntéshozóknak a többsége optimista. Ők azt hangsúlyozzák, ugye, hogy a megállapodás célja a vámoknak a csökkentése, valamint új piacoknak a megnyitása az európai áruk és az európai szolgáltatások előtt, és ott van a másik tábor, amely azt állítja, hogy az Európai Unió vezetői odadobták az agráriumot az autógyártásért cserébe, ugrott egyet az Európai Unió az ismeretlenbe a mezőgazdaság és az élelmiszeripar szempontjából, és nem lehet tudni, hogy mi van a mélyben, vagy mi lesz ennek az ugrásnak a vége, és még ennél keményebb vélemények is elhangzanak. Zárszóként, Mercosur megállapodás, hogyan álljunk hozzá?
Úgy hiszem, hogy tárgyilagosan kell hozzáállni, meg kell szerezni az információkat. Most már rengeteg információ terjed a közvélemény előtt a Mercosurról, és az LMDSZ-be vár az a feladat, hogy meghozza azt a döntést, hogy majd az európai parlamenti szavazáson a mi szavazatainkkal támogatjuk-e, vagy nem a Mercosur jelentést. És ez a szavazat nem csak szimbolikus, hanem tulajdonképpen azt is fogja jelenteni, hogy sikerül-e egy társadalmi szolidaritást is kialakítani, és sikerül-e a legjobb utat megtalálni, most akár mellette, akár ellene. A dolog lényege az, hogy mi a közösség érdekei mentén tegyük le a voksunkat az Európai Parlamentben.
Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.